Támogatja az Úr az alázatosokat, de porig alázza a bűnösöket. Az Isten félőkben gyönyörködik az Úr, azokban, akik az ő szeretetében bíznak. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennálló énekeljük testvérek a 33. Zsoltárunkat, annak az első és harmadik versét. Ritkán énekeljük, de bizonyára ismerős. Nosza Isten félő hívek, szent hívek. Foglaljuk el a helyünket, és dicsérjük tovább Istenünket a 428. dicséretünkkel. A 428. dicséretünknek pedig a dallama az új világosság jelenék lesz, tehát arra is énekelhető. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg a 85. Zsoltárban.
Megkegyelmeztél, Uram, országodnak, jóra fordítottad Jákob sorsát, megbocsátottad néped bűnét, elengedted minden vétkét. Visszatartottad nagy haragodat, elfojtottad haragod hevét. Fordulj felénk, szabadító Istenünk, ne haragudj ránk többé. Örökké akarsz haragudni ránk? Nemzedékről nemzedékre tartod haragod? Nem akarsz új életet adni nekünk, és örömet szerezni népednek? Mutasd meg, Uram, hogy szeretsz minket, és add nékünk szabadulást. Hadd halljam meg, mit hirdet az Úristen, bizony békességet hirdet. Népének, híveinek, hogy ne legyenek újra oktalanok, mert közel van a szabadulás az Isten félőhöz, hogy dicsősége lakozzék földünkön. Szeretet és hűség lakozának, igazság és béke csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, az igazság tekint le a mennyből. Az Úr is megad minden jót, földünk is meghozza termését, igazság jár előtte, az készít utat lépteinknek. Amen.
Isten tegye áldottá az ő igéjét szívünkbe fogadását, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, mindig és mindenkor, amikor elédbe állunk, az első szavunk a hálái. Hálái azokért a nagy dolgokért, amelyeket te véghez üttél ebben a világban, a te néped között és a mi életünkben. Ugyanakkor azt is megvalljuk, hogy nagyon sok minden terhel bennünket, és azért jövünk azzal a nem titkolt szándékkal, vágyakozással, hogy azt te elvett tőlünk, sebeinket begyógyíts, hogy megerősíts bennünket, hogy felfrissüljünk, hogy úgy mehessünk tovább a mindennapokban, eligazítást nyerve, örömet kapva. Most is így jövünk hozzád, üres kézzel, megüresített szívvel, te töltsd be azot, áld meg a mi Isten tiszteletünket, a mi közösségünket, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném a gyermekeket, azért van néhány indián, itt a táborból előjönnek a sátrak, hogy gyertek a másik oldal is. Gyere, nyissza, gyertek ketten. Ide hozzám. Na, egy kicsit közelebb megyünk. Áldás, békesség. Hát egy nehéz tudományos dolgot szeretnék nektek most mondani. Ugye nagyon furcsa dolog az én számomra, hogy nyáron, július végén, augusztusban árvizek vannak. Hát ez normális időkben nem így szokott lenni, mert már lementek a zöldár, stb. De hát miért vannak árvizek nyáron is, amikor... Na?
Sokat esik az eső.
Miért esik sokat az eső? Hát mert ugye az időjárásunk változik. Na de ezzel csak azt akartam elmondani, hogy a folyóvíz az mindig nagyon fontos. A normális emberek hova építették a városokat régen is? Folyók mellé, igaz? Ugye egész birodalmak jöttek létre a folyók mellett. Például a Nílusnál melyik birodalom? Hát, okos vagy. Egyiptom, úgy van. Például Egyiptom. Ugye Egyiptomban tudjuk azt, hogy amikor kiöntött a Nílus, akkor nem estek kétségbe az emberek, hanem mit csináltak? Boldogok voltak, mert megáztatta a földet, oda vetették a búzát. Visszament a Nílus, és nagyon-nagyon nagy, szép búza nőtt. Tehát a Nílus áradása az nagy áldás volt. Hát aztán a Tiszánál is régen, meg a Drávánál is úgy éltek az emberek, hogy kiöntött a folyó, voltak nagy gödreik, az telement hallal, és akkor utána szépen kiették belőle többek közt. Ugye? Tudsz valamit? Mert nagyon jelentkezel. Jó. Na, ezzel csak azt akartam a hosszú mesével mondani, hogy mit csináltak az emberek a folyókhoz? Alkalmazkodtak. Oké? Jött a víz, akkor nyilván nem építettek oda a házat. És így tovább. Tehát alkalmazkodtak. Na most mi van akkor, amikor az árteret teleépítjük házakkal? Jön a folyó. Elmos. Amikor ide kerültem Budapokra, az első dolgom az volt, hogy zsákolni mentem le a Tétényi Dunapartra, mert el akarta önteni a házakat az ártérben. Na, mondom, ez a hely is jó kezdődik zsákolással bizony. Ugye, mert nem alkalmazkodtak a folyókhoz az emberek. Ugye, ezt jól megjegyeztük, hogy a természethez alkalmazkodunk, akkor jó dolgok jönnek ki belőle. Ha nem alkalmazkodunk, akkor baj lesz, például árvizek lesznek, ugye? És az jutott eszembe, hogy ezen gondolkodtam, hogy hát van egy nagy-nagy csodálatos folyam ebben a világban, az Istennek a beszéde. Ugye évezredek óta szól ez a kijelentés, mint egy folyó, olyan hatalmas, széles, proféták mondják, lelkészek mondják, sok-sok ezer, tízezer szószékről prédikálnak minden vasárnap, most is. Mi is egy kis része vagyunk ennek a nagy-nagy folyamnak, amiben az Isten beszél hozzánk emberekhez. És mikor tesszük jól a dolgot, ha mit csinálunk? Imádkozunk, magyarán szólva, alkalmazkodunk hozzá, igaz? Ha nem alkalmazkodunk, akkor baj lesz. Akkor bajok történnek velünk, de alkalmazkodunk, meghalljuk, szívünkbe forgatjuk, és azt mondjuk, hogy én így szeretnék élni és cselekedni, ahogy ezt az Isten nekem az ő igéjében elmondta, akkor nagyon gazdag, gyümölcsöző életem lesz. Világos? Alkalmazkodunk. Azért szól az Isten igéje, hogy ezt meghalljuk, és meg is tartsuk. Jó? Tehát nem árvíz, meg nem össze-vissza építjük az életünket, hanem alkalmazkodunk. Köszönöm szépen, áldás, békesség! A 287. dicséretünk első versét énekeljük. Istennek igéjét hallgassuk meg, a már felolvasott 85. Zsoltár teljes egészében a textusunk, és ebben aláhúzom 9-10-11. Verset. Hadd halljam meg, mit hirdet az Úristen, bizony békességet hirdet népének, híveinek, hogy ne legyenek újra oktalanok, mert közel van a szabadulás az Isten félőkhöz, hogy dicsősége lakozzék földünkön, szeretet és hűség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ebben a jó nyári melegben a kalauz szerinti 85. Zsoltárt olvassuk, és amikor én ebben elkezdtem foglalkozni, akkor számomra legalábbis úgy jelent meg ez a Zsoltár, mint egy pohár üdítő forrásvíz a melegbe. Mindjárt az jutott eszembe, amikor jó régen még, vasárnap délután az igazi 40 fokos melegekben fáradtan hazafelé autóztam a sok szorvány szolgálatból, volt egy pici kis patak, egy forrás jobban mondva, az egyik helyen, ahol tényleg csak egy kis pohárral oda lehetett állni, és szépen megvártuk, míg megtelik az a pohár, és az volt mindig a hatalmas élmény, hogy akár mennyi vizet ivott az ember, szomjas maradt, de abból a forrásból ivott egy ilyen kis pohárral, akkor szószoros értelmében felfrissült, és elmúlt a szomjúsága. Nyilván nem a könnyűsége miatta, hanem pontosan azért, mert tele volt ásványi sókkal, és pont ami hiányzik ilyenkor a szomjas embernek. Tehát azt mondanám, hogy ez a Zsoltár is valami hasonló, hogy nem a könnyűsége miatt üdítő, hanem azért, mert tele van súlyos mondani valókkal, mégis számomra nagyon fontosak lettek ezek az üzenetek. És hát nézzük meg először is azt, hogy mikor, milyen helyzetben született meg ez a Zsoltár. Azt mondják az írástudók, hogy ez párhuzamos, vagy egyidejű nagyjából a 126. Zsoltárral, amelyben mindjárt idézem az első sorát, így rögtön tár rá is ismerünk, hogy amikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók, megtelt a szánk nevetéssel, ugye nagyon szép ez az újongó Zsoltár. Hát mire gondol, mikor fordította jóra az Úr, nyilvánvalóan a fogságból hazajött népnek az éneke, és ez a 85. is így kezdődik, hogy megkegyelmeztél, Uram, országodnak, jóra fordítottad Jákob sorsát. Tehát ugyanarra emlékezik, ugyanaz a hang, valami hatalmas, nagy dolog történt az Isten népével, a történelemnek egy megrendítő fordulatán keresztül értette meg teljesen valóságosan, hogy az Isten valóban Isten, aki egyetlen, aki szabadító Úr, és aki tartja magát az atyáknak adott szövetséghez, és minden ítélet, csapás, katasztrófa ellenére ez megtörténik. De így szólalnak meg éppen ennek az időnek a nagy prófétái, Ézsaiás, amikor azt mondja, hogy vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, de szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabság a megbűnhődött bűneiért, és így tovább. Tehát csupa öröm, csupa vigasztalás, és ez mind itt vízhangzik ennek a Zsoltárnak az első soraiba, hogy nagy dolog történt valóban, itthon vagyunk, hazaengedett az Úr, és visszagondolva közel múltra nem is mondhat mást ez a Zsoltár sem. Tehát éppen ezért nem is kezd mással, de mint hogy fölsorolja az Isten nagy tetteit, újra emlékezetbe kell mindezt idéznie, de hát miért teszi ezt? Azért teszi, mert a hétköznapok valósága viszont elkeserítő. Az újrakezdés nagy öröme már a múlté, nyomorúság, ellenséges környezet, tulajdonképpen gazdasági csőd, minden tekintetben mély ponton volt az Isten népének az összes öröme elveszett, ami addig. Úgyhogy minden jó lesz, ugye minden újra jó lesz, és közben semmi nem úgy volt, mint a régi szép időkben, sőt már nemzedékek óta tartott a baj, hiszen Nehemiás könyvét, ha elolvasok, az már jó 80 év a szabadulás után, már több negyedik generáció küzdelmeiről szól ez, és ezért aztán ez csak megkérdezi a 85. Zsoltár is, hogy örökké akarsz haragudni ránk? Hát most akkor végül is örvendezünk annak, hogy megszabadultunk, és közben mégis azt éljük át, hogy nyomorúság van, küzdelem van. Ugye az a vágyakozás, hogy legyen úgy, mint régen volt, ugye, ahogy a nóta is mondja, azt lassan fölváltja a csalódás, hogy nem, semmi nincs úgy. Sőt, a kétségbeesés, hogy bár nem vagyunk Babilonban, visszakaptuk az országunkat is, de a nyomorúság megmaradt. És ennek a helyzetnek a feszültsége, úgy gondolom, hogy egyáltalán nem idegen. De ha történelmi léptékkel mérjük, valóban hatalmas okunk van a hálaadásra, ugye? De a napi küzdelem az arról szól, hogy nincs új élet igazán, hogy hiányzik az öröm, és sok minden másról lehet sorolni. Ezért is kér a Zsoltár, hogy mutasd meg, Uram, hogy szeretsz minket, és adj nekünk szabadulást. És ebben a könyörgésben, kétségbeesésben egyszer csak megszólal egy prófétai hang, amelyik azt mondja, hogy hadd halljam meg, mit hirdet az Úristen. És ebben a mondatban benne van az is, hogy először legyen csend. A sírás, a panasz, a kérés után először legyen végre csend, hogy azt is meghalljuk, amit az Isten mond. Tehát felfelé kell figyelni, hogy meghalljuk azt, hogy mit is hirdet. Békességet hirdet, hogy ne legyenek újra oktalanok, mondja a Biblia, illetve a fordítás, kicsit itt korrigálni kell, ne legyenek reménység nélkül való, körülbelül ezt jelenti ez a félmondat itt. A reménység nélküliség az egy rettentő állapot, nem a földi reményekről van itt szó, nem azok hiányára gondoljunk, hanem arra, hogy az Isten nem cselekszik, vagy távol van, vagy megszólíthatatlan. És ez egy halotti béke. Nem erről a békéről van itt szó, arról a békéről, amelyről az ige beszél, az valami más. Mit is jelent ez először is? Az, hogy közel van az Úr. Nincs távol, mert ő ott van, ahol az ő népe van. Mit jelent ez a közelség? Az ő békességét jelenti. Hát kicsit, hogy mondjam, csak szatirikusabban szólva, ez nem egy isteni wellness program az, hogy ő itt van. Ugye? Valami másról van. Szóval akkor miről van szó? A békességnek, a sálómnak, ugye jól ismerjük ezt a bibliai szót, az a tartalma, hogy az Úr dicsősége lakozást vett földünkön. Ezt mondja, hogy közel van a szabadulás az istenfélőkhöz, hogy dicsősége lakozzék földünkön. Ez egy hatalmas üzenet. Ezt nélkülözték a fogságot, hogy az Isten dicsősége nincs többé közöttünk. Elment, elvonult tőlünk. Aztán, amikor visszajöttek, hogy na majd most már Siont picit helyre rakjuk, meg építgetjük, majd visszatér az Isten dicsősége, az az ő győzelmes jelenléte. és akkor azt tapasztalják, hogy nincs itt valamiképpen, nem érezzük, ezért aztán békétlenség, keserűség, külső ellenség, belső marakodás. Hol késik régi dicsőségünk az éjjel homályban? De ez volt ott is a kérdés. És nem vették észre, hogy az Isten újat kezd a népével, ahogyan mondja is olyan sokszor, sokféle módon, hogy elmúltak a régek, új ének ideje van. De hát ehhez bizony először abba kell hagyni a régi éneket, a régi nótát, és meghallani az Isten beszédét. És ezt világosan kell látni, hogy az Isten dicsősége megdöbbentő módon van jelen, mégpedig ott, ahol megbékéltette magát a bűnös emberrel, Jézus Krisztus kereszténél, ott kezdődik a sáló. Ott lakozik az ő dicsősége, az övéi között. És azért, hogy ne távozzék el többé haragjában a mi bűneink, nyomorúságaink miatt, hanem örökre az övéi között maradjon. A megbékélés helyén van az ő dicsősége, és az ő népének pedig az a küldetése, hogy az Isten dicsőségének tanúja legyen, azt hirdesse, az Isten minden értelmet felülhaladó békességét. Hát itt születik meg a sálóm, az Isten uralmának, országának békessége. És ez nem valami mozdulatlan állapot, szinte megszemélyesíti a Zsoltár ezeket az erőket, akkor azt mondja, hogy szeretet és hűség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást, az Isten rendjébe, szövetségébe illeszti bele az életet, és mindezek az erők jelölik ki a gyülekezetnek, mondjuk így, hogy a lelki, szellemi terét, közegét. Mit jelent ez? Hogy ott, ahol az Isten szabadításából élnek, ahol az Isten dicsőségét szemléli Krisztusban, ott érvényesülnek, hatnak, formálnak ezek az erők. És keletkezik egy csodálatos szellemi rend, mint valami forrás felbuzog, felfakad a gyülekezetből, felfakad a szívekből, és ehhez fűz ígéretet, mégpedig egészen földi reménységet is, amikor ezt mondja, hogy az Úr megad minden jót, földünk is meghozza termését. Tehát arra tanít ma bennünket ez a Zsoltár, hogy először a lelki-szellemi szférában kell megjelenni az Isten dicsőségének, azaz mindig felülről lefelé van az út a békességhez. De Jézus mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, ez felülről lefelét jelent. Ezek azok az üzenetek, az út, az igazság, az élet, amelyre folytonosan keressük a választ, a módszereket, célokat, hogy valamiképpen a szeretet, hűség, igazság és béke sarjadjon már ki az életünkből. És aztán megéljük azt, amit a Zsoltárban is az Isten népe megér, hogy örökké akarsz haragudni ránk. Tehát hogy lehetne valamivel dicsőségesebb életet élni? Mindig ez a kérdés. És az ő békéjének üzenete pedig folytonosan szól. Tehát, hogy megpróbáljuk most kicsit összerakni, összefoglalni ezt röviden, azt a lelki helyzetet, az senki sem tagadta, hogy valóban az Úr vitte haza az övéit Babilonból, de még az ellenséges érzületű népek sem. Nemzedékek során elhangzott a bizonyságtétel, hogy az Úr elengedte népe büntetését, megszabadította őket, és erről mindig csak a dicsőítés hangján tudnak szólni, a nagy ünnepek mindig erről beszélnek, de eltelik néhány évtized, és a mindennapok nyomorúságai között ezek a nagy események távoliakká lesznek, mintha mi se történt volna, ugye jön a megkeseredés, a közöny, az örömtelenség, nagyon sokszor. És igen, mindez volt, régen volt, tudjuk, nagy az Isten, de a mi kis dolgaink, vagy nem is olyan kis dolgainkból nagyon távolinak tűnik. És akkor szólal meg az evangélium, hogy nincs távol. Sőt, itt van közöttünk az ő dicsősége, hogy itt és most legyünk annak tanúi. Azért van itt, hogy békességünk legyen, és ebben a békességben újjá születhessen az életünk, reményeink, céljaink újra fogalmazhatóvá lesznek. Az Isten népének minden időben újra meg kell tanulnia ezt, hogy először lelki-szellemi életében kell rátalálnia, elfogadnia az Isten szabadítását, meglátni az Isten dicsőségét az Úr Jézus keresztjében, meglátni az Isten békességét az ő váltság halálában, és aztán itt kell, hogy felpakadjon az az erő, amelynek a szereplői szeretet, hűség, igazság, békesség átformálják, megpecsételik az Isten népe lelki világát, és ehhez adja az ő békéjének a teljességét, a külső békét és biztonságot is megadja. De ez az a bizonyos reménység, annak ajándék, a felszabadító üzenete, amelyről beszél, ne legyetek oktalanok. Igen, reménység nélkül oktalanok vagyunk, még abban az értelmes, hogy nem vagyunk okíthatók sem, mert minek, ugye? Az Isten áldja meg az ő ígéjét bennünk, hogy valóban, mint egy most felpakadó forrás, úgy jelenjen meg az ő üzenete, evangéliuma a mi életünkben, ezekben a nehéz időkben, miközben dicsőítjük és magasztaljuk a mi Urunkat azért a nagy szabadításért, amelyet szerzett a mi Urunk Jézus Krisztusban, és azt, hogy ez ma is ugyanúgy számunkra is élet és forrás, itt és most a mi élethelyzetünkben. Ezt a reménységet kapjuk mindnyájan, akkor is, amikor itt és most élni fogunk majd a szent jegyekkel. Ez különösen jó alkalom arra, hogy ne csak abból éljünk, hogy egyszer az Isten valami nagy dolgot tett, hanem újra és újra érvényesen cselekszik itt és most, és kapjuk ezt az ő sákramentumában. Isten így áldjon meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, most a 435-ös énekünkkel készülünk az úrvacsorára, 435. dicséret első és második verse, lelkem siet hozzád menni, ez is ismert ének, áldjad én lelkem az Urat ének. Hallgassuk meg, keresztény testvéreim, hogy miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, ahogy ezt előnkbe adja Pál apostol az első korintusi levél 11. részében a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráltak, ezt mondta, e pohár, am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hozzáteszi az apostol, hogy vizsgálja meg magát azért az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának. Magunk megvizsgálása bűnbánati imádságból áll, hajtsuk meg a fejünket és csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, olyan nagyon sok üzenetünk, mondani valónk van, amit eléd behozunk, és ezek mind a mi kéréseink, kívánságaink. Olyan nagyon sokat szeretnénk kapni tőled, és olyan kicsi a batyú, amiről úgy gondoljuk, hogy bizony meg kellene tőle szabadulni, le kellene tenni ezek a mi bűneink, nyomorúságaink. Hagy könyörögjünk most azért, hogy a dolgokat a maguk helyén lássuk. Hogy lássuk meg azt, hogy mennyi minden akadályoz bennünket, hogy elfogadjuk azt, amit már rég kínálsz nekünk. Hagy könyörögjünk azért, hogy a látásunk, hallásunk és az akaratunk, értelmünk is meggyógyuljon azáltal, hogy te megtisztítasz bennünket. Olyan sok betokozódott, mélyre elásott indulat, nyomorúság van bennünk, már nem is vesszük észre. Hadd szabaduljunk meg ezektől. Annyi minden sérelmünk van, és annyi mindent vált ez ki belőlünk. Tudjunk túllépni rajtuk. És könyörgünk azért, hogy a beszédünkben ne vétkezzünk annyit. Hadd könyörgünk azért, hogy sem gondolatban, sem beszédben, sem tettben, sem mulasztásban, mert az legalább a fele annak, amiért a te haragodat méltán magunkra vonjuk. De most mindezt elédbe hozzuk a te atyai szeretetedbe, és könyörgünk azért, hogy szabadíts meg bennünket, és tölts be bennünket a te örömöddel, kegyelmeddel, irgalmaddal, hogy ne szivárogjanak minduntalan vissza a régi, a megszokott bűnök. Így áldj meg bennünket, hallgass meg a mi imádságunkat. Most pedig magunkat megalázva mondjuk el bűnvalló imádságunkat közösen. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Szeretteim, akik megvallottuk a bűneinket, megvalljuk a mi hitünket, elmondva az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánattartásunk és hitvallást ételünk után néhány kérdést teszek fel, melyre hallható szóval és lelkiismeretesen válaszoljatok. Ezt kérdezem először is, hogy hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nékünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét. Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, most azért, mint az én Uramnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneitek megbocsánatát, és testünknek feltámadását, melyet megáld a mi Urunk, ingyen kegyelméből, a Jézus vérének érdeméért, hitáltal mindnyájunknak. Amen. Akit magunkat méltóképpen előkészítettük, járuljunk a Szent Asztalhoz. A helyünket foglaljuk el, először a 183. énekünket énekeljük, Istennek báránya, majd a 459, az Isten bárányára letészem bűnöm én, és aztán pedig majd a 33. Zsoltárt énekeljük, ugye nosza Isten félő szent hívek, melynek a dallamát itt az előbb is gyakoroltuk.
Thank you.
Szeretteim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, reformátorok, és Isten kegyelméből így éltünk vele mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóban ne tegyétek, sőt, ne uralkodjék ti bennetek a bűn, viseljétek magatokat a ti keresztényi rendeltetésetekhez méltóan. Most pedig meghajtjuk a fejünket hálaadásra, eképpen mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked azt, hogy már is megtapasztaltuk a te jelenlétednek áldásait. Már is kezd kinyílni a szemünk arra a dicsőségre, amelyet most ismét megláthattunk. Nem úgy, ahogy a világ keresi, hanem úgy, ahogy ezt te Krisztusban nekünk megmutattad, adtad, ahogy bennünket is behívsz a te szent lelkednek tiszta fényességébe. Így kérünk, hogy a mi egész hetünk, a következő időszak ebben a fényességben, békességben, tiszta gondolatoknak a jegyében teljen, hogy legyen bölcsességünk ítélni helyesen jó és rossz között. Legyen bölcsességünk arra, hogy megítéljük, hogy mikor kell megszólalnunk, és mikor mit kell mondanunk. Mikor kell hallgatnunk, esetleg együtt hallgatnunk, valami más módon kifejezni együttérzésünket, szeretetünket. És taníts bennünket arra, hogy uralkodni tudjunk az indulatainkon is. Hogy az az indulat legyen bennünk, amely a te fiadban volt, amikor nem tekintette ragadománynak a saját életét, hanem felülről való ajándékok halmazának, amelyben annyi gazdagság van, annyi öröm. Így taníts bennünket élni ebben a világban. Könyörgünk a szeretteinkért, a gyermekekért, akik ilyenkor nyaralnak, hogy növekedjenek, erősödjenek szellemiekben, testiekben egyaránt előtted és emberek előtt való kedvességben. Hadd könyörögjünk a betegjeinkért, gyógyítsd meg őket, és most különösen könyörgünk a gyászolókért, azokért, akik az elmúlt héten megálltak, szerettük sírja felett, és bizony azt kellett megtapasztalniuk, hogy milyen törékeny az élet, és milyen nehéz elhordozni annak terhét, súlyát, hogy valakit végleg elveszítettünk, és könyörgünk azokért, akik még előtte vannak ennek a nehéz próbának. A te békességedben kerül helyére minden, még az elmúlás, a halál is, a fájdalom is. Te fiad által erre taníts meg bennünket, mindnyájunkat, erősíts meg mindnyájunkat, légy velünk és hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Most pedig együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hirdetem röviden azt, hogy ma 6 órakor van a Gimmi Fia házi kör, az szünetel. Kedden biblióra van, utána presbiteri gyűlés. Kérem a jelenlévő presbiter testvéreket, hogy kifelé menet majd legyenek kedvesek aláírni a presbiteri meghívót. A szerdai bibliaóra természetesen meg lesz tartva. Hirdetjük, hogy eltemettük Furján Imréné Stefanusz Jolánt életének 66. évében. Az igét Lukács evangélium a 20. része, 38. verse alapján hirdettük. Isten pedig nem a holtaknak, hanem az élőknek Istene, mert mindenek élnek őnek. A gyülekezet imádsága szeretetébe ajánljuk a gyászoló családot. Hirdetem, hogy 92. évében elhunyt gyülekezetünk tagja, Tekes Árpádné, született szabados Elvira, Elvirának az édesanyja. Temetése augusztus 5-én kedden 14:30 lesz a Pestlőrinci temetőben, aki így ismeri az úgynevezett kavicsbányai temető. Tehát kedden 14:30 a megközelítése többek között a 17-es autóbusszal történhetik. Hirdetem azt, hogy szombaton esküdtek örök hűséget Molnár Erika és Hartyáni Nándor atyám fiai, és szintén tegnap vezette oltár elé László Csaba Gulyás Dórát, gyülekezetünk tagját egy ökumenikus esküvő keretében. Mindannyiunknak Isten gazdag áldása legyen az életén. Egyébként akkor átadnám a szót a Bonnok úrnak.
Kedves testvérek, továbbra is meg lehet tekinteni a gyülekezeti terembe a Biblia éve alkalmából hirdetett rajzpályázat eredményeit. És továbbra is lehet a 1 és 2 forintos érmékkel a gyülekezeti konyhát támogatni. Ma este 6 órakor a Váci utcai Szent Mihály templomban volt kántorunk és gyakori vendégünk Borsányi Marci koncertezik. A Ferenciek tele felől, a Petőfi híd felé menve lehet ezt a templomot megközelíteni, tehát Szent Mihály templom este 6 órakor. Augusztus 5-én kedden 7 órakor presbiteri gyűlés lesz, amire nem csak a presbitereket, hanem mindenki más is szeretettel várunk. Augusztus 5-e és 10-e között a Gimifi táborozáson vesz részt, kérik a gyülekezet tagjainak imádságos támogatását. Ahogy lenni szokott, ismételten megtréfált minket a Magyar Posta. A múlt vasárnapi reformátusok lapja az nem érkezett meg időbe, illetve ezen a héten jött meg együtt az ehetivel, hogy van még néhány példány, aki gondolja, azt még most megveheti, esetleg akinek van összeköttetése a postánál, az segítsen, hogy rendesebben jöjjön. Ma 00:30, igazolá Béla, úgy van? Jó, 00:30 lesz a Duna TV-be egy műsor a mezőpaniki hagyományőrzőkről. Testvérgyülekezetünkből néhány ismerős arcot biztos föl lehet fedezni, aki addigra hazaér, az nézze meg és hozza el a hírét. Köszönöm szépen.
A 448. dicséretünket keressük ki befejezésül. 448. annak az 1-2 és hanyadik lesz, Tamás? Utolsó. Jó, 1-2 és utolsó. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség.